Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául ez alkalomra kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Sámuel első könyve második részében, az első 10 versben a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna: örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülök szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegény. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, egy gyönyörű költői ének az Ószövetségben, Anna éneke. Mikor is született? Mikor hangzott-e? Hát vagy 1100 évvel Krisztus előtt. És akkor megdöbbenünk, hogy is kerül ez a feltámadás ünnepére? Hiszen nem kapcsolódik közvetlenül Jézus Krisztus feltámadásához. Hogy kerül erre az ünnepre mégis? Úgyhogy vannak benne proféciai részletek. És ez is beletartozik Anna éneke is azoknak az igéknek a sorába, amikről az Úr Jézus maga feltámadása után így szólt a tanítványainak, amikor megjelent nékik, noha az ajtók zárva voltak, és megdicsőült testében megmutatkozott nékik, megmutatta a sebeit is, amelyeket dicsőséges testében is magán hordozott. És elmondta nekik, békességet hirdetve számukra. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Nos, ő, aki egykor megnyitotta tanítványai értelmét, hogy értsék az írásokat, ő nyissa meg szent lelke által a mi értelmünket is, hogy felfedezzük a proféciai részleteket Anna énekében. Az összefüggéseket is jó tudnunk ehhez persze. Mit jelent Anna neve? Hanna. Kegyelem. Azt jelenti. Már a neve is beszédes ennek az asszonynak. Aki sokat szenvedett. Főleg a másik feleségtől. Mert hát olyan idők voltak, a maiak persze még cifrábbak, de abban az ókori időben volt, hogy több felesége is volt egy férfinak. A másik feleségnek sok gyermeke volt, Anna meg meddő maradt, nem született gyermeke. De épp ez a keserűség, ez a fájdalom, hisz akkor a meddő asszony, akinek nincs gyermeke, lenézetnek számított, büntetés alatt lévőnek tekintették. Épp ez szorította őt oda az Úrhoz, és abban a nagy szorításban Anna eljutott oda, hogy az Úrtól az Úr számára kért fiút. Az Úrtól nem magának, hanem az Úrnak. Ha fiú gyermeket adsz nekem, seregek ura, egész életére neked szentelem. Isten meghallgatta az imádságát. Az öreg Éli főpap hirdethette Isten ígéretét, és aztán megszületett az a fiú. És amikor eljött az az idő, hogy már nem szoptathatta tovább az édesanyja, úgy, amint megfogadta, elvitte Silóba, hiszen akkor még ott volt a szentély, és átadta Éli főpapnak az ő felügyeletére bízva. Egy édesanyának milyen nehéz lehet ez? 3 éves lehetett talán a kicsi Sámuel. Erre következtethetünk, megválni tőle. De hát az Úrtól kaptam, az Úr számára. Ő hallgatott meg, neki szántam. És az anyai fájdalom fölébe kerekedik az öröm, és akkor imádkozott így Anna, ahogy felolvashattam. Örvendes szívem az Úrban! Ez az alaphangja az énekében. Mert aki Isten kegyelmét megtapasztalta, Isten kegyelmes cselekvését az életében, annak ez lesz az alaphang, Nem csak az énekében, hanem az életében. Hogy örvendes szívem az Úrban. Nem csak annak örülök, amit adott az Isten, hanem az Úrban örvendezik a szívem. Ismered-e ezt az örömöt már? Ez a szabadítás öröme, a kegyelem öröme, az üdvösség öröme. Ebben az örömben megerősödik, bensőleg megelevenedik és megerősödik lelkében az ember. A héber költészet ezt úgy adja vissza, hogy fölmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Mert a szarv, a fölemelt szarv annak a kifejezése volt, amikor a bika az erejével győz, és eltiporja az ellenségét. Ez volt a képi kifejezése annak, amikor győzelmet kap valaki. És az utolsó sorban is egyébként pontosan azt olvassuk, hogy fölemeli felkentjének, messiásának szarvát az Úr. Ugyanez visszhangzik egyébként Zakariás énekében is szó szerint, amikor éppen, hogy megszületett még csak Jézus leendő útkészítője, a kicsi János, és Zakariásnak újra megoldódik nyelve, bilincse, és magasztalja az Urat. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, így olvassuk a mi bibliafordításunkban, hogy erős üdvözítőt támasztott nekünk, de ott is az eredeti szöveg az, hogy fölemelte nékünk az üdvösség szarvát, szolgájának, Dávidnak házában, amint megígérte szent profétái által. Micsoda összefüggések vannak a Biblián belül. Csak egy-egy ilyen részlet is mutatja. Igen, Anna az Úrban örvendezett. Felnyílt szám ellenségei ellen. És az ellenség nem egyszerűen Peninna, aki eddig szidalmazta és gúnyolta, amíg meddő volt Anna. Peninna is szerencsétlen, csak báb az ős ellenségnek. És annyiszor, amikor szenvedő, hívő embereket szidalmaznak mások, és gúnyolják őket, és gőgösen leszólják őket, csak bábjai az ős ellenségnek, a gonosznak, az ördögnek. De ha megtapasztaljuk az Isten szabadítását, az Isten megmentő hatalmát, ha miénk lesz az az üdvösség, amit készített az Isten, akkor felnyílhat a szánk a mi ellenségünk ellen. És a szabadító Úr Jézus nevében vallhatom meg, hogy nincs joga sátánnak rám. Támadhat, de én megragadhatom az ígéretet, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Lám egy ilyen részlet is, hogy felnyílt szám ellenségei mellett. Micsoda új szövetségi fényben ragyoghat föl nekünk Jézus Krisztus által, mert örülök szabadításodnak. Igen, a szabadítás szavában pedig benne rejlik Jézus neve. Bísuá teká, Jesuá a szabadítás. És Jézus nevének a rövid formája Jésuá. Hiszen azért kellett ezt a nevet kapnia, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Örvendek Jézusodban, nekünk már így hangozhat föl. A mi szívünkből már így törhet föl mindez. Alázattal és imádattal ámulva az Isten cselekvésén. Ahogy az Isten az ellenkező látszata alatt cselekszik. Igen, megaláz és fölmagasztal. Megaláz, hogy fölmagasztaljon. És akik emberileg sikeresnek tűntek, és úgy mutatkozott, úgy látszott, hogy ők vitték sokra, egyszer csak kiderül, hogy nincsen semmi, aki meg semmi nélkül való volt, az sokakat gazdagító lehet. Az Isten kegyelme örömével, ahogy erről Pál apostol vall a második korintusi levelében, mint szegények és sokakat gazdagító. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ezek az ellentét párok itt vannak Anna énekében is. Egyébként azt is, hadd mondjam el nektek, hívjam föl rá figyelmeteket, hogy Mária énekében visszhangzik nagyon sok részlet Anna énekében. Ugyancsak Lukács evangéliuma első fejezetében találjuk Mária énekét is, ahol Zakariás énekét is. Isten az ellenkező látszata alatt cselekszik. Újra meg újra. És ez az, ami az embernek döbbenetes. Halálba visz, hogy életet adjon. És Isten ilyen cselekvésének mindenek fölött Jézus Krisztus halála és feltámadása, a megmutatkozása. Amikor itt ezt olvassuk, hogy az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét, micsoda profécia van ebben a mondatban. Az Úr halottá tesz, és megelevenít, sírba visz, nem egyszerűen a sírgödörbe, hanem a Seolba, ami a halálbirodalma, az alvilág, és fölhoz onnét. Ez történt. Pontosan ez történt. Jézus halálában és feltámadásában. Jézusnak a halálba kellett merülnie. Értünk. Miattunk, helyettünk és értünk. Az átok halálba. A halál birodalmába kellett jutnia. De éppen halála által győzte le mindezeket. Halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért, írja Pál apostol a római levelében. Hogy Istennel rendbe jöhessünk. Isten a halál porába fektette az ő fiát, és megelevenítette. Akit ti gonosz kezeitekkel fára függesztve megöltetek, ahogy hirdeti aztán Péter apostol egyik ige hirdetésében. Őt az Isten feltámasztotta. Jézus a halála által győztesen ment be már a halál birodalmába. Megtörte holta a halált, és győztesen hozta föl az atya az ő fiát a halál birodalmából. Mondom, az eredeti szövegben itt nem egyszerűen a földi sírhely van, hanem a Seol, ami a halálbirodalma, aminek megfelel a görög Hadész. Magyarra sokszor a pokol vagy poklok szóval van ez lefordítva, ebből sok fogalmi keveredés származik. Azért is kell egy kicsit tisztázni. Jézus a halálbirodalmába szállott alá, de oda már győztesen ment, hiszen elvégeztetett. Mondta ki, mielőtt lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. Emlékeztetlek benneteket, akik itt voltatok a nagypénteki istentiszteleten, s hallhattátok. Elvégeztetek. Ez a győzelem. Isten volt az, aki az ellenkező látszata alatt cselekedett. A szenvedés, a gyalázat, az átok halál. Igen, azt kellett Jézusnak, a felkentnek, a masiaknak, a Krisztusnak elszenvednie, hogy így mutatkozzék meg az ő ereje. Halála által győzött. És Isten felhozta, dicsően és győztesen fölkeltette harmadnapra, és felmagasztalta, ahogy az egyik húsvéti énekünkben énekeljük. Mit lehetne mondani mindenre? Csak azt, amit Anna énekelt. De most már megtelik mindez is számunkra. Jézus Krisztus világosságával. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Szent csak az Úr maga. És másodlagosan szent az, ami, aki ő hozzá tartozik. Ugye, amikor ezt kimondom, eszünkbe kell, hogy jusson. Mi mindent képes az ember szentnek nevezni szentségtelenül. Szent dolognak, szent helynek, szent ügynek, hát mindezzel szemben is hangzik föl, nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. És nincs olyan kőszikla, mint a mi Isten. Míg a szarva győztes erőnek a képe volt, abban az ókori héber gondolkodásban addig a kőszikla a megingathatatlan szilárdságnak, a változhatatlanságnak a képe volt. Vagyok, aki vagyok, mondja az Úr. És ez ragyog föl az Úr Jézus mondásaiban, én vagyok igéiben is. És most különösen ebben, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kőszikla. Rajta biztosan állhatunk hitáltal. És híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. És megint az Úr Jézusnak egy másik én vagyok igéje ragyoghat föl. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. az az Isten, aki halottnak nyilvánít minket a bűneinkben. Fia halála és feltámadása által tud minket is kihozni életre. Átvinni a halálból az életre. Lelkileg, már most. Így módon is öl és megelevenít. Megaláz, hogy felmagasztalja. Hogy az életünkben megmutatkozzék az ő felkentjének győztes hatalma. Megint olyan csodálatos, ha belegondolunk. Amikor Anna ezt az éneket énekli, még nincs királyság Izraelben. Majd éppen a kicsi Sámuel, Anna fiacskája lesz az, aki öregkorában az első királyt fölkeni olajjal, ami kifejezője annak, hogy Isten szent lelkére van szüksége, annak, aki az Isten népe körében kell, hogy vezessen, uralkodjon, Isten szolgálja ki. És majd a második királyt is, mert az első hűtlen lesz, ugye Saul, Dávidot is, az Isten szíve szerint való férfit, Sámuel kenni föl öregkorában. Most még kicsi gyermek, de már gyermekként meghallja majd az Úr szólítását. És az Úr profétája lesz ez a Sámuel. És noha még nincs királyság, még évtizedek eltelnek addig, és sok zavaros dolog a nép gondolkodásában is hozzákapcsolódik majd a királysághoz. Anna éneke már előre hirdeti, hogy megítéli az Úr az egész földet, és királyának erőt ad, királyát megerősíti. Hogy beszél az Úr Jézus a maga királyságáról? Pilátus előtt. Én azért születtem és jöttem a világra, hogy bizonságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Fölkentjének hatalmat ad. Szent lelke teljességével kente föl értünk emberélet fiát, Jézust az Isten. Így járt szerte jót cselekedve, és megszabadított mindenkit, akin az ördög hatalmaskodott, ahogy Péter apostol prédikál róla. És az örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Igen, a felkent. Ő a győztes. Bűn, sátán, halál, minden hatalma fölött. És ő a bíró. Igen, Jézus mondja, aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, eljön az óra, és az most van, amikor a halottak, tudnélik a lelkileg halottak, hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Aztán szól arról is, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok is, akik a sírokban vannak, meg fogják hallani az ő hangját, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a rosszat tették az ítélet feltámadására. A felkent, a Krisztus, aki az átok halálba merült értünk, Isten akaratából, és így győzött, és győztesen jött ki a halálból, elő fog szólítani majd mindenkit a maga rendje szerint halóporaiból is. Élet feltámadására az övéit, akik Isten kegyelméből kezdtek élni, és így megjelent a jó cselekvése az életükben. Vagy az ítélet feltámadására a többit, valamelyik feltámadásban neked is részed lesz. De melyikben? Azon dől el, hogy kell-e neked ez a szabadítás, amiben valamiképpen már Anna is belekóstolt. Ez a kegyelem, az Úrban való öröm, hogy mindennel oda szoríthat-e az Isten, hogy örülj az ő szabadításában, üdvösségében, Jézusában. Az az Isten cselekszik most is velünk, akiről Anna így vallott, hogy megöl és megelevenít, Seolba visz és felhoz onnék. Megítéli az egész földet, és királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Hadd adhasson hatalmat az ő felkentjének, Krisztusának, az Isten, rajtunk, a szívünkben, szent lelke által, hogy életünk legyen, és boldog feltámadásunk. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy feltámadásodat ünnepelhetjük. Mert halálod által győztél a halálon, győztél a bűnön és a sátán minden erején. Kiengesztelted az atyát irántunk, önmagadat áldozva föl az örökkévaló lélek által, ártatlanul az Istennek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy feltámadásod által lehetünk bizonyosak a kegyelem felől. Benned miénk a szabadítás, a bűnbocsánat, az élet, az üdvösség. Védj hatalmat szíveinken, és még sokak szívén szerte a világon, olyanok én is, akik ellenségeid most még, és olyanok szívén is, akik a keserűség örvénye, a reménytelenség húzna lefelé. Könyörülj azokon, akik elkeseredettek és gyászolnak, akiket betegség gyötör, vagy mások gyötrései miatt szenvednek. És könyörülj, Uram, még olyanokon is, akik úgy látszik, most jó sorban vannak, sikerül nekik minden. De mit ér mindez? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Szabadíts meg sokakat a gőgtől, az elbizakodottságtól, összetörve bennük a szívük keménységét, hogy hinni tudjanak benned. Gyarapítsd köztünk is az üdvözülőkkel a te lelki népedet, megváltó királyunk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson.